elavult a NATO?
Egyrészt elavultak nem nevezném, másrészt a politikai kommunikáció és a szlogenek az egy dolog, a gyakorlati együttműködés meg egy másik.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán.
Sokáig halogatta, de végül megszavazta a török parlament Svédország NATO csatlakozását, és erre, vagy talán egy picit korábban Joe Biden amerikai elnök kérte a kongresszust és a szenátust is, külügyi bizottságát, hogy idézem, késedelem nélkül hagyják jóvá az F-16-osok eladását Törökországnak. Nyilván van összefüggés a kettő között. Erről is fogunk beszélgetni, meg arról, hogy ez a fejlemény mennyiben változtat, egyáltalán változtathat-e bármit a NATO stratégián, hogyan alakulnak az erőviszonyok, akár Európában, akár a világban, tényleg elképzelhető-e, hogy női vezetője lesz a szervezetnek, és ha igen, akkor ennek van-e bármilyen jelentősége, vagy lehet-e bármilyen következménye. És még egy fontos kérdésről fogunk beszélgetni mások mellett, arról, hogy van-e annak bármilyen reális esélye, hogy Trump győzelme esetén esetleg kiléptesse Amerikát a szervezetből, vagy ez teljesen irreális, úgyhogy jó sok kérdésről fogunk beszélgetni. Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa van itt velünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Éppen beszélgettük itt a felvétel előtt, hogy zajlanak az események rendesen, és ha már ezt mondtam a bevezetőben, akkor kezdjük már Törökországgal, illetve nyilván a svéd csatlakozással. És ahogy itt mondtam, hogy a Törökország már nagyon régóta szerette volna ezeket a bizonyos F-16-osokat, mert hogy szerette volna a légiflottáját, hogy fogalmazott, ezt felfrissíteni, és nem is zárkózott el a Biden adminisztráció ez elől, de utána aztán nagyon sokan ellenették, szóval elhúzódott. Ez az ügy most viszont döntés született, szóval úgy tűnik, mintha egy ilyen barter megállapodás lenne, hogy ti adtok nekem, meg megvehetem az F-16-osokat, oké, akkor támogatom Svédország csatlakozását, mert legalábbis úgy tűnt, mintha ez így menne.
Gyakorlatban ezt láttuk, ez nagyon barátságos megfogalmazás, hogy barter történt.
Ez barátságos volt még a részemről.
Igen, mert mondhatnánk azt, hogy végül is kizsarolt a Törökország, hogy ez a megállapodás megszülessen, illetve hogy az amerikai politikai jóváhagyás megszülessen. A hátteret azt érdemes egy picit körüljárni, mert ez nem egy új keletű igény a törökök részéről. Ugye az F-16-osok ügye az azért érdekes, mert a modern légierő és ezen belül a harci repülőgépeknek a megléte Törökország számára azért fontos, mert a regionális erőviszonyokban, a Fekete-tenger térségében, Oroszországgal szemben, a Közel-Keleten, ugye a szíriai polgárháború, az iraki belső instabilitás miatt, illetve a regionális erőegyensúlyban, akár Iránnal szemben, az fontos, hogy Törökországnak valóban cselekvőképes erős légierje legyen, aminek az alapját egyébként az amerikai gépek jelentették évtizedek óta. Az F-16-osoknak egy korábbi generációja is szolgál a török légierőben.
Nem csak, hogy ez ilyen típusú megállapodás, tehát addig húzta, halasztotta, vagy ahogy ön mondja, zsarolta a szervezetet tulajdonképpen ezáltal Törökország?
Igen, mert hogy Törökország beszorult akkor, amikor ők a orosz S-400-as légvédelmi rendszereket vettek, és az amerikaiak emiatt válaszul kirakták őket az F-35-ös amerikai 5. generációs vadereszrepülő programból. Az F-35 lett volna a természetes folytatása ennek a török légierőfejlesztésnek, és amikor ez elakadt, akkor mondták, hogy kéne valami más. De különböző emberi jogi demokráciához köthető és regionális ügyek kapcsán, mondjuk a kurdoknak a törökök általi rendszeres katonai zaklatása, fogalmazunk így. Tehát ezek miatt, illetve a török-görög feszültség kapcsán érzett óvatosság miatt az amerikai kongresszus blokkolta ezt a fegyveraladást az F-16-osokért, mind az újakért, mind pedig a korábbiaknak a modernizációs csomagjaiért.
Hát akkor Svédország hozott itt fordulópontot ebből a szempontból? Tehát fölülírta ezeket a korábbi problémákat?
Annyiban írta fölül, hogy volt végre egy nagyon jó alkupozíció, aminek kapcsán Törökország elő tudta venni ezt az ügyet. Nem a svédekkel kellett ezt a bizniszt megkötni, hanem az amerikaiakkal, de a NATO legerősebb katonai erője, illetve a vezető országa, az Egyesült Államok úgy volt rávehető erre, hogy volt egy számára fontos ügye a svéd NATO csatlakozás, amit a törökök tudtak alkalatnak használni.
Én néztem most itt az árakat, hogy itt milyen összegekről beszélünk. Nehéz szerintem érzékelni ezeket az összegeket. A Guardian néztem, 23 milliárd dollárról beszélünk. Ezt nem is vagy egyáltalán föl lehet-e fogni. Ezt az összeget forintban nézve ez nagyjából 8000 milliárd forint. Nem minden segítene, hogy ezt föl tudjuk fogni, de hát elképesztő összegekről van szó.
Igen, most kenyérre meg sörre nem tudnál lefordítani, hogy pontosan milyen mennyiséget.
Abba biztos
akar.
Vagyok, hogy nem. De másra sem nagyon.
Mondjuk, ha magunk elé képzelünk egy viszonylag jól teljesítő, gazdaságilag erős országot, Németországot, aminek azért európai viszonylatban még a hadereje sem fejletlen, ott az éves védelmi költségvetés az 50 milliárd euró körül van most. Tehát ehhez érdemes viszonyítani azt, hogy egy tételben ez mekkora üzlet. Részben az amerikai fegyveriparnak, részben pedig ugye Törökországnak, mert valahogy meg kellett ezt oldani.
Uh-huh. Svédország vonatkozásában az, hogyha Svédország tagja lesz a szervezetnek, az milyen változásokat idéz elő? Mert ugye erről is nagyon sokat lehetett olvasni. Az egyik, amit én néztem, az, hogy itt egy tenger alatt járó flotta jelentősen megerősíti már, mint Svédország esetében a szervezetnek a képességeit, ami hát nyilván az orosz kapcsolatok, vagy az orosz helyzet miatt nagyon fontos. Most jól jön ez az elemzés? Ez a lényeg?
Alapvetően igen. Ha nagyon képletesen akarjuk megfogni, és magunk elé képzeljük a térképet, a finn és svéd NATO csatlakozással a balti tenger egy NATO beltengerré válik. Ugye a kaliningrádi enklávé, illetve a leningrádi területek azok, amik, vagy szentpétervári területek azok, amik ugye orosz kézben vannak, kikötők és egyebek, de minden olyan tengeri út, ami a balti tengeren keresztül vezet, az gyakorlatilag ezen a NATO tagállamok felségvizein keresztül, illetve annak közvetlen közelébe fekszik. És ez megnehezíti azt is, hogy adott esetben az orosz flotta onnan kijusson, vagy oda bejusson, illetve önmagában Svédországnak és Finnországnak nagyon komoly katonai ereje van, ez is a szövetséget fogja erősíteni.
Tehát akkor tulajdonképpen Svédországnak ilyen szempontból óriási jelentősége van, és ezért is lehet az, hogy Amerika tényleg ilyen szempontból egy másik pozícióba került Törökország vonatkozásában, és megköttethetett ez az üzlet.
Mondhatjuk azt, hogy elég fontos volt ahhoz a svéd csatlakozás, hogy ne söpörjék félre a török igényeket.
Egyébként a moszkvai, vagy az orosz erőviszonyokat nézve, ez mennyire hozhat változást az, hogyha Svédország tényleg belép a NATO-ba? Azért is kérdezem, nyilván a háború miatt is, másrészt pedig mindig nagyon húzós nyilatkozatok hangoznak el, hát főleg Medvegyev részéről, ugye Oroszország vonatkozásában rendszeresen elmondja, hogy tehát többször megfenyegette már Kijevet, atomcsapás lehetőségével fenyegetőzött többször. Azt mondta most éppen a legutóbbi bejegyzésében, hogy Ukrajna létezése halálos az ukránok számára, és hogy bármilyen, abszolút bármilyen formájára gondolok, itt egy rákos daganatról van szó, mesterséges ország, folytathatnám is, hogy a háború örökké fog tartani, stb. Tehát nagyon erősek ezek a mondatok. Ilyen szempontból mennyire hoz változást mondjuk akár a svéd csatlakozás?
Itt több dolog, amit mindenképpen szét kell választani. Tehát a NATO és Oroszország viszonyának az alapja az a kölcsönös elrettentés. Tehát az, hogy a felek nem akarnak egymással fegyveres konfliktusba kerülni. Egy konvencionális, tehát hagyományos erőkkel megvívott háborút sem lenne képes Oroszország megnyerni NATO-val szemben. Dönten azért, mert az amerikaiak azért kellően erősek. És egy nukleáris háborút pedig egyik fél sem lenne képes megnyerni. Tehát valószínűleg szóba fog kerülni, hogy az a hadgyakorlat, amit idén és majd a NATO tervez, ezeknek mind demonstratív célja van, az, hogy egyik fél se érezze úgy, hogy itt a lehetőség másikat megtámadni és megpróbálni, mondjuk a NATO esetében, hogy kitart-e az a kollektív védelmi garancia, az a biztonsági megállapodás, amit a szövetségesek kötöttek, és megvan-e hozzá a kellő politikai támogatás. Most ehhez képest Ukrajna egy teljesen más eset, mert Ukrajna nem tagja a NATO-nak, rá nem vonatkoznak biztonsági garanciák.
Uh-huh. Jó, de ilyen szempontból azért nyilván óriási jelentősége van. Akkor ez nem ezeknek a mondatoknak, mert ezek szerint igen, ez is az elrettentést szolgálják nyilván, de az, hogyha mondjuk Svédország belép, és az a haderő, amiről itt az előbb beszéltünk, ugyancsak a szervezet részévé válik, azért ebben a szempontból nyilván számít, vagy lehet jelentősége, nem?
Sőt, én inkább megfordítanám, mert ez a svédek számára olyan jelentőségű, mint ami az ukránok számára lenne, vagy lehetne. Hova tovább a svéd álláspontnak a megváltozása, nem politikai, hanem társadalmi értelemben, hogy ők szeretnének csatlakozni a NATO-hoz, hiszen évtizedekig ez nem volt a politikai napirenden ez az egész kérdés. Az egyik fő oka ennek az, hogy Oroszország a 2010-es évek során többször hajtott végre olyan hadgyakorlatokat, amiben például konkrétan 2013-ban Stockholm ellen szimuláltak nukleáris csapásmérést. És más eszköze nincsen Svédországnak arra, hogy nukleáris védőernyő elé alá kerüljön, csak akkor, hogyha NATO-nak a része. Ő maga nem rendelkezik ugye nukleáris fegyverrel, nem is akarnak ilyet. Tehát ha Oroszország nukleáris fenyegetőzése ellen szeretne valamilyen biztonsági garanciát, az csak a NATO-n belül tudja megszerezni. Ez ugyanúgy ő az egyébként Finnországra, és bár az ukrán NATO tagsága kapcsolatban gyakorlati értelemben én elég szkeptikus vagyok, de ugyanez igaz lenne egyébként Ukrajnára is.
Egyébként ebből a szempontból mondjuk Finnország és Svédországnak a súlya jelentősége, az mennyiben más? Amúgy nyilván egy nagyobb országról van szó természetesen, de ugye Finnország csatlakozása az egész jóval idézőjebb egyszerűbben ment, vagy legalábbis úgy tűnt így kívülről. Szóval mi a különbség akkor ilyen vonatkozásban a két ország között?
Hát talán furcsa dolog, mert hogyha egyébként katonai oldalról fogná meg az ember, akkor talán a finn csatlakozás a NATO szövetség részére komolyabb kockázatokat jelenthetne, hiszen nekik van nagyon hosszú közös határuk Oroszországgal. Tehát itt azért jól meg lehet fogni azt, hogy a török kifogások azok nem feltétlenül katonai jellegű problémákról szóltak, hanem olyan politikai, gazdasági vagy haditechnikai igényekről, amiket ennek kapcsán megpróbáltak rendezni. A svéd csatlakozás sokkal kevesebb kockázatot rejt magába ilyen értelemben, bár önmagában...
Mármint politikailag? Jól értem?
Vagy katonailag is. Tehát politikai. Ugye nincsen olyan közös hosszú szárazföldi határ, ahol meg lehetne mondjuk konfrontálódni.
Uh-huh. Ja, és akkor ezek szerint így válhatott ketté ez a történet.
Hát ha ez lenne az érv, akkor a finnekbe kellett volna belekötniük, de nem belé kötöttek, mert valamilyen oknál fogva a svédekkel jobb fogást találtak, illetve a svédekkel Törökországnak volt egy olyan típusú, vagy egy olyan igénycsomagja is, ami azért reális elemeket is tartalmazott. Ugye itt az amerikai F-16-osokról beszéltünk, de a svédektől a terrorizmus ellenes fellépésnek a megerősítését, megszigorítását várták el a törökök, és ennek volt néhány olyan vadhajtása is, hogy a török politikai üldöztetés elől a Svédországba menekült személyeket és az ő kiadatásukat követelték. Tehát itt a kurdoknak a függetlenségi mozgalmai, illetve egyéb társadalmi mozgalmai bizonyos mértékben összemosódnak azzal, amit Törökország terrorizmusnak minősít saját belpolitikájában, illetve azzal, amit Svédország egy egyszerű menekült politikának gondol, és ők befogadta politikai menekülteket. Ezt kellett kiszálazni, hogy tulajdonképpen hol van itt a határ. Szigorítani kellett a svéd belpolitikai, a svéd jogszabályokat, még alkotmányt is kellett módosítani ennek érdekében, de ezeknek a feltételeknek a svédek megfeleltek. És ott is volt egy picike kis elem, ugyanígy fegyverembargó volt életbe Törökországgal szembe svéd részről 2017 óta, szíriai kurdok elleni beavatkozás kapcsán. Ezt is kérték a törökök, hogy adják fel a svédek, és ez szintén megtörtént.
Uh-huh. A NATO vonatkozásában egyébként korábban felvetődtek igen érdekes gondolatok, annyi, hogy mennyire idézőjebe elavult a NATO szervezete, vagy nem elavult. Nyilván tudja, hogy mire célzok. Néhányan elmondták, és ugye azt úgy fogalmaztak egyesek, majd mindjárt mondok konkrétumokat is, hogy képtelen szembenézni az új kihívásokkal, és hogy itt korábbi, tehát évekkel ezelőtti gondolatokról van szó, hogy az ellenséget még mindig Oroszországban látják, miközben sokan már úgymond partnerként kellenek, hogy tekintsenének Moszkvára. Ugye ez volt korábban a NATO-ban egy ilyen, hát hogy mondjam, általánosan elfogadott nézet, és aztán ugye Macron elnököt szokták idézni, erre gondoltam konkrétulnak, aki ugye agyhalottnak nevezte a NATO-t, utalt arra, hogy pontosan a legfontosabb szövetségesnek számító Amerikai Egyesült Államok egyre kevésbé lenne elkötelezett a szervezet felé. Szóval nagyon sok, legalábbis úgy tűnt, mintha komoly jobb feszültségek lehetnének a NATO-n belül. Aztán ugye eltelt pár év, és most sok minden változott azóta, orosz vonatkozásban is, háború vonatkozásában is, sok-sok minden egyébben. Szóval elavult a NATO. Ön szerint mennyire lehet egyáltalán ezeknek az elképzeléseknek hinni?
Egyrészt elavultak nem nevezném, másrészt a politikai kommunikáció és a szlogenek az egy dolog, a gyakorlati együttműködés meg egy másik.
Tehát és az a szlogen volt, amit annak idején Macron mondott?
A NATO agyhalott az arra vonatkozott, hogy a NATO-n belüli politikai, stratégiai konzultációt meg kell erősíteni.
Na, ugye de ez magyarul mit jelent?
Hogy üljenek le a felek, az amerikaiak is, az európaiak is, és beszéljék meg, hogy tulajdonképpen mit szeretnének együtt csinálni.
Tehát ez magyarul azért csak jelez valamilyen feszültséget, nem? Hogy üljenek le.
Ugye azt tapasztalták, hogy az amerikaiak egyre inkább elkezdték az Ázsia felé fordulást, illetve Trump elnök azt gondolom, hogy a saját személyes elképzelései alapján ezeket a multilaterális, tehát sokoldalú szervezeteket nem tartott olyan sokra, és az ő kritikája, ami egyébként részben, nagy részben jogos volt az európaiak felé, hogy kicsit a saját biztonságukat vegyék saját kezükbe, költsenek többet a védelemre, fejlesztenek a saját katonai képességeket, ezeket az európaiak nem vették túlzottan könnyen. Viszont ahhoz, hogy közösen a szövetség, akkor még csak 30 tagállama tudjon dönteni arról, hogy a következő évekre vagy 10-15 éves időtávra milyen haderőt fejlesztenek, mire készüljenek, az le kell ülni először megbeszélni és megállapodni abban, hogy melyik potenciális ellenséggel, ellenféllel, kihívóval, milyen típusú kihívásokkal akarnak szembenézni. És ugye itt Oroszország korábban, ahogy ön is említette, nem úgy szerepelt, mint ellenség. 2014 után még, amikor a Krímet ugye illegálisan elcsatolták, és a kelet-ukrán destabilizáció megtörtént, még ott is sokáig tartotta magát egy ilyen kettős megközelítésnek nevezett álláspont a NATO részéről, hogy igen, óvatosnak kell lenni, de Oroszországgal keresni kell a partnerséget, az együttműködést, és az a kölcsönös gazdasági függés, amit láttunk például energetikában, és ennek a fejlesztése évtizedeken keresztül, ez pont arról szólt, arról logikáról, hogyha függünk egymástól, akkor nem akarjuk ezeket a kapcsokat elszakítani, mert az nagyon drága lesz. Most láttuk azt, hogy 2022-ben az orosz újabb agresszió az elszakította ezeket a kapcsokat. Valószínűleg Oroszország sem gondolta, hogy ezt Európa hajlandó feláldozni. De innentől kezdve valóban megváltozott a helyzet. Nyilván Trump elnök 21-ben már lekerült a napirendről, és az új aktuális amerikai elnöki adminisztráció az már egy egészen más álláspontot vett föl. Azt mondta, hogy igen, továbbra is, mint ahogy egyébként előtte történetileg a hidegháború alatt és után is az Egyesült Államoknak fontos Európa biztonsága. Élnek a védelmi garanciák, és együtt kell erre, közösen kell reagálni a NATO 30, majd Finnország csatlakozásával 31 tagállamának.
Tehát magyarán azok a korábbi trumpi mondatok, gondolatok, amik ugye arról szóltak, hogy Amerika esetleg, ha ő lesz újra az elnök, hogy ki fog, vagy kiléphet a szövetségből, akkor ez teljesen irreális?
Ez azt gondolom, akkor is irreális volt, most is az, és később is az lesz, pusztán abból kiindulva, hogy a NATO-t tulajdonképpen az amerikaiak hozták létre. Az elején ugye néhány nyugat-európai állammal, aztán ez a kör szépen fokozatosan bővült, de az Egyesült Államok a legnagyobb hatalmi képességgel, katonai képességekkel rendelkező ország a szövetségen belül, és akkor, amikor nemzetközi szerepvállásra került sor, akár az euróatlanti térségben, majd azon kívül is, Afganisztán, Irak, Líbia, akkor az európai szövetségeseket, ha tudta, akkor NATO keretben, ha nem, akkor NATO kereten kívül, de gyakorlatilag a partnerség alapján maga mellé igyekezett szólítani, hogy legitimálják politikailag és támogassák katonailag az amerikai beavatkozásokat. És ez az érdek, ez nem szűnt meg most sem.
Tehát akkor magyarán, bocsánat, hogy mondjuk azok a trumpi mondatok, amiket akár Fox News-on vagy máshol lehet olvasni, hogy attól függ, hogy Amerika NATO tag marad-e és megvédi majd Európát, hogy rendesen bánnak-e az európai országok az USA-val, ettől függ. Tehát ezek a típusú trumpi mondatok, amik elhangzanak, ezek akkor a politikai kommunikáció szintjére kell helyeznünk ezeket a mondatokat?
Minden szövetségesnek van mozgástere abban, hogy hogyan viselkedik a szövetségen belül. Nyilván minél nagyobb egy szövetséges, mondjuk ha ez a vezető ország, akkor annál izgalmasabb, hogy a szövetség egészével mi lesz. Ha azt mondják, hogy amúgy őket nem érdekli az, hogy az európai biztonsággal mi van, és ez lehet azért, mert politikailag Donald Trumpnak a személyes meggyőződése az, hogy mással akar foglalkozni, vagy egyszerűen nem tartja fairnek ezt az együttműködést, ugye ilyen kritikákat fogalmazott meg 2017 után, vagy ennél egy minősített rosszabb eset, hogyha az Egyesült Államok a Kelet-Ázsiában le van kötve egy fegyveres konfliktusba, lenne mondjuk egy tajvani válság, amibe a helyi szövetségesekkel együtt katonailag belesodródik, ami azt jelenti, hogy Európában nincsen képessége beavatkozni és segíteni. Na akkor van egy olyan helyzet, amikor az európaiaknak el kéne gondolkozni, hogy mit fognak csinálni, hogy fogják a saját védelmüket megoldani. És amikor arról beszélek, hogy egy széles spektrumon mozoghat egy szövetséges államnak a magatartás, az amerikai magatartás, akkor pontosan az első Trump elnökség, ha feltételezzük, hogy lehet második, az első elnökségi időszak volt egy olyan ébresztő felhívás, amin el kellett gondolkozni az európaiaknak, hogy az amerikai biztonsági garanciák azért nem biztos, hogy örökre adottságként kezelhetőek. Tehát meg kell tenni Európának is a kötelező lépéseket, növelni kell a védelmi kiadásokat, meg kell erősíteni a védelmét. Erre a 22-es eszkaláció, az orosz-ukrán háborúban nagy mértékben rá segített, tehát látunk pozitív fejleményeket. Ilyen értelemben még azt is mondhatnánk, hogy Donald Trump ma sokkal elégedettebb lehet a NATO-val, mint 5 évvel ezelőtt.
Tehát akkor ezeket a mondatokat akkor érdemes a helyükön kezelni.
Abszolút, ez politikai kommunikáció.
Még egy picit visszatérve a NATO-ra és a belső fejlődésre, ugye, ahogy itt az előbb említettem, a vezetői pozícióban is változás várható, és ahogy itt a bevezetőben említettem, elképzelhető az, hogy női vezetője lesz a szervezetnek. Ugye erről ön már nyilatkozott néhányszor, és azért van több jelölt is, meg persze nyilván sok mindentől függ. Ha amennyiben női jelölt vagy női vezetője lesz a szervezetnek, az jelent bármit a stratégia szempontjából? Amúgy.
Nem kellene, hogy jelentsen funkcionálisan, az ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy hölgy vagy férfi vezeti a NATO-t. Ugye ez a szerep, ez egyrésztről egy nevezük így kommunikációs szerep, tehát hitelesen kell tudni kifelé képviselni a szövetséget.
Na oké, ezt értem, csak ugye eddig, ha már a kommunikációnál járunk, azt mindig kiemelik azt, hogy eddig csak férfi vezetői voltak, ugye a vezetői tisztségek között is leginkább férfiak voltak, és ki szokták emelni azt, hogy most végre talán ez fontos a NATO-nak is, hogy nő legyen, akkor ez inkább megint csak a kommunikációnak a része.
Én ilyen szempontból nagyon pragmatikus vagyok, tehát hogyha okay. Ha jól el tudja látni a munkáját, akkor mindegy, lehetne, hogy nő vagy férfi. Az talán személyiségben lehet egy érdekes kérdés. Ugye a főtitkárnak van egy konszenzus kereső építő szerepe is. Mondjuk Donald Trumpból nem lenne jó NATO főtitkár, nyilván amerikai elnökként vagy volt elnökként erre nem nagyon van esély, de tehát a karakter azért az meghatározza, hogy mennyire tudja összefogni a tagállamokat is, és ebben a konszenzus keresésben segíteni. Lehet, hogy személyiségből adódóan, de most ez nagyon elvont profilírozás, tehát hogy lehet, hogy egy hölgy jobban tudja ezt a konszenzust keresni, mint egy férfi, de összességében tehát talán a modern idők szava az egyen, jogúság és egyenlő szerepek szempontjából ennek reklámértéke van, ez nem egy jó szóra, de hogy funkcionálisan nem kerül különbséget jelentsen.
Na nézzük akkor a NATO stratégiáját, mert ugye ön is már célzott rá, hogy lesz ez a bizonyos Steadfast Defender 2024, amiről szó van, egy ilyen nagyon-nagyon átfogó hadművelet, akkor ez tulajdonképpen ez az elrettentés, vagy a másiknak a figyelmeztetéséről szólít, mert itt elképesztő, végül éppen utána olvastam, hogy azért ez egy elég komoly történet. Tehát 90 000 katona vesz majd benne részt, 50 haditengerészeti hajó, repülőgép hordozók, rombolók, tehát hogy szárazföldi erők legalább 1100 harcjármű, szóval nem is sorolom, tehát elképesztő méretek és számokat lehet olvasni erről a hadműveletről.
Igen, itt is kapcsoljuk egy picit vissza a egyel korábbi eseményekhez. Ugye a NATO 2023-ban fogadta az új stratégiai koncepcióját a madridi csúcs találkozón. Ez egyébként abból a szempontból is érdekes volt, hogy ez a koncepció, vagy az új koncepció az érett már évek óta, de amíg Donald Trump volt az elnök, elő sem merték hozni a tagállamok azt, hogy legyen egy ilyen, mert ugye ez konszenzust igényel, és Donald Trump személyisége valószínűleg nem tette volna lehetővé azt, hogy ebből ténylegesen egy közös dokumentum legyen. És az a koncepció rendelkezett arról, akkor már, hogy az orosz-ukrán háború hatására, hogy a kollektív védelem legkülönbözőbb eszközeit, és ebben a védelem, az elrettentés, a hagyományos erők és a nukleáris erők frontján is meg kell erősíteni. Ennek az egyik eszköze az, hogy hadgyakorlatokat tartanak. Még 23-ban frissítették a NATO-nak a különböző úgynevezett hadszintéri terveit. Azt úgy képzeljük el, hogy a skandináv államokra, a Baltikumra, Közép-Európára, a Fekete-tenger térségére külön hadműveleti tervek vannak, hogyha ott háború törne ki, és ugye NATO egy védelmi szervezet, tehát ha megtámadnák ott a NATO tagállamokat, akkor közösen hogyan kell cselekedni. És ezeknek a hadműveleti terveknek, amiben egyébként ugye Finnország már szerepel, és vélhetően Svédországot is integrálni fogják ebbe a tervezésbe, ennek a gyakorlati lepróbálása az, amit most látni fogunk a Steadfast Defender 2024-ben.
Tehát magyarul, ha ezt lefordítjuk, ez azt jelenti, amiről itt olvasni lehetett, hogy egy ilyen hipotetikus orosz támadásra adott válasz lépés, vagy mechanizmus?
Szó szerint így van, tehát azt fogják legyakorolni, hogy ha Oroszország megtámadná mondjuk a Baltikumot, ez a leginkább félt forgatókönyv 2014 óta, akkor a NATO erre hogyan reagálna? És ugye ez azért egy izgalmas kérdés, és azért ekkora erőkről van szó, mert látták azt, hogy 21-22-ben hogyan készült Oroszország az Ukrajna elleni agresszióra, ennek milyen jelei vannak, mondjuk elkezd haderőt csoportosítani az adott térségbe, és erre ugye nem egyik napról a másikra tud egy katonai szövetség sem reagálni. Ugye itt is több tízezer katonának a mozgatásáról, több ezer eszköznek a mozgatásáról van szó, és hogyha a hírekben megnézi valaki, akkor ugye úgy is szólnak a hírek, hogy februártól május végéig tart ez a hadgyakorlat, tehát nem azt jelenti, hogy február 1-én elindulnak, és folyamatosan itt fognak körözni Kelet-Közép-Európába a brit, amerikai, holland, német erők, hanem szépen fokozatosan azt a folyamatot próbálják le, hogy ha mondjuk február 10-én kitörne egy háború a Baltikumban, akkor a kelet-közép-európaiak például a lengyelekkel az élen, a nyugat-európaiak a németekkel, hollandokkal az élen hogyan indítanák el az ő katonai erőiket a Baltikum felé.
De van arra bármilyen jel, vagy utalás, vagy katonai mozgás, ami azt arra utalna, hogy Oroszországnak ilyen típusú tervei lennének?
Hát per pillanat nincsen, de ugye sokáig arra sem volt, hogy Ukrajna ellen egy átfogó hagyományos háborút kíván indítani 2022-ben, illetve ha már a létszámok ugye előkerültek, hogy 90 ezer fő, ez ugye a hidegháborús időszakot idézi utára, akkor volt a NATO oldalán ekkora nagy hadgyakorlat. Ugye akkor ezek a Reforger nevű gyakorlatok voltak, ennek a rövidítésnek a feloldása, ez a Reinforce Germany, tehát Németország megerősítése. Mert a hidegháborúban a két pólus, ugye a Szovjetunió és a Varsói Szerződés, a NATO ütközését várták, vagy hát próbálták elkerülni a felek, és ott az lett volna a gyakorlatnak a legfontosabb célja, hogy Amerikából meg tudnak-e érkeznek az úgynevezett felmentő erők, akik megállítják a szovjet támadást. A NATO gyakorlatoknak a létszáma az a néhány ezer főt sem haladta meg a 90-es években és az ezredfordulót követően. A legnagyobb gyakorlatra utána 2014-15-ben került sor, akkor emlékeim szerint talán 22 vagy 25 ezer fővel.
Hát azért az se ez a nagyságrend.
Nem ez a nagyságrend, viszont előtte azt láttuk 2008 és 13 között, hogy Oroszország oldaláról 160-180 ezer főig terjedő hadgyakorlatok zajlottak, amik adott esetben a keleti, déli, nyugati katonai körzetekben történő nagy haderő átcsoportosításokat is magukba foglaltak. Ez még mindig nem feltétlenül jelenti azt, hogy Oroszország támadó szándékkal bír, csak a képességeit megmutatta, hogy egyébként ő képes lenne erre. Ha ezt hozzáteszük azt, hogy 22-ben viszont 200 ezer fővel megtámadta Ukrajnát, és azóta ott tart egy nagy háború, és az orosz narratíva az, bár én ezt nem tartom teljesen reálisnak vagy hitelesnek, hogy ők a nyugattal és a NATO-val állnak hadban, akkor érdemes a NATO-nak nem a legjobbra készülni, hogy mi van, ha Oroszország mégsem kíván nem holnap, hanem mondjuk 5-10 éven belül háborút vívni, hanem arra felkészülni, hogy 5-10 éven belül változik a helyzet, és megint visszautalnék arra, ha esetleg az amerikaiak nem lesznek annyira készek arra, hogy tudnak, vagy akarnak segíteni Európának, akkor is meg tudjuk vélni.
Elég sokan, ha eléggé bizonytalannak tűnik, legalábbis, mert hogy nagyon sok nyilván ezt nem lehet most látni természetesen, csak...
Hát a védelmi tervezésnek az egyik legfontosabb alapelve, hogy nem a legjobbra, hanem a legrosszabbra kell tervezni. Uh-huh. Különösen, ha háborúról beszélünk, tehát azt, ha beüt tényleg a baj, akkor azzal hiába akarunk takarózni, hogy hát mi arra számoltunk, hogy mégsem lesz háború.
Csak egy kérdés még ehhez, aztán utána a Magyarországról is szeretném még a véleményét kérdezni, hogy az európai haderők vonatkozásában hogy állunk. Franciaország, Nagy-Britannia, gondolom a két legerősebb hadsereg jelenleg, itt azért szintén vannak átcsoportosítások, mert azt látni, hogy szinte minden ország fejleszti a saját haderejét. Tehát nem csak NATO szinten, hanem saját nemzeti szinten is.
Így van. Ugye a NATO-nak nincsen saját hadereje, tehát minden, ami a NATO-ban van,
az a nemzeti haderők
által biztosított képesség. És ez a trend 2014 óta egyébként tart. Nem volt olyan látványos és gyors, mint
2014 most. 2014 óta?
Igen. Tehát az orosz agressziónak az első fejezete, tehát a Krím elcsatolása és a kelet-ukrán destabilizáció, az egy fontos üzenet volt. Még akkor is, ha mondjuk Magyarországon nem biztos, hogy olyan nagy hullámokat vetett, de Kelet-Közép-Európában lengyelek, baltiak, románok nagyon figyeltek rá. Sőt, még korábbra vissza lehet tekinteni, 2008-ban a grúz-orosz háború, egy ötnapos, nagyon gyors háború volt, és az oroszok helyre tették Grúziát. A lengyelek és a baltiak ott is nagyon izgultak, hogy lám-lám Oroszországnak van komoly katonai képessége, óvatosan kell kezelni. Na most ehhez képest 2022 egy minőségi ugrást idézett elő. Úgy is, hogy a védelmi költségvetést elkezdték növelni, arányaiban megdöbbentő a korábbi évekhez képest, az összeurópai védelmi kiadásokat olyan 220-230 milliárd euró közé satszolják. Satszolták a háború előtt, és ehhez képest a növekedést egy év alatt mintegy 100 milliárd euróra ezek a bejelentett és tervezett növelések, azért ez egy nagyon komoly növekedés. Nyilván ebben benne vannak olyanok is, mint a németeknek egy ilyen több évre bejelentett és elkölteni kívánt különleges védelmi alapja, ami egy összegben 100 milliárd eurót jelent. Ez 2022-től 25-ig elosztva fogják elkölteni, ezért ilyen több éves alap. De láthatóan erőforrás oldalról növelik a befektetéseket. A kérdés az, hogy mire költik. Részben ugye fegyvereket vesznek, tehát olyanokat is, amik hiányoztak eddig a palettáról, pótolják azt is, amit Ukrajnának adtak át. Olyanokat is vesznek, amit még Ukrajnának kívánnak átadni, és összességében a közös beszerzési programokat is próbálják növelni, hogy az európai pillérre a NATO-nak, az európai haderőre meg tudjanak megerősödni.
Most ebben a nagy kontextusban Magyarország szerepe hol van? Arra célzok, nyilván gondolom sejti, hogy ugye ott tartunk, hogy a magyar parlament még mindig nem ratifikálta a svéd csatlakozást. Ugye ennek a politikai fejleményeit ismerjük. Nagyon sok indoka volt a magyar kormánynak arra, hogy miért nem tűzi ezt napirendre. Például volt arról szó, hogy ugye erről társadalmi vitát kell nyitni, vagy volt arról szó, hogy nagyon elfoglalt a parlament, meg volt arról szó, hogy a frakcióban erről nagyon-nagyon komoly viták vannak, volt arról szó, hogy egy oktatófilm volt Svédországban a magyar helyzetről, ami nem volt reális, nem is sorolom. Ugye még mindig itt tartunk. Arról volt szó, hogy nem magyar ország lesz az utolsó, amelyik ratifikálja. Szóval ebben a nagy kontextusban, ahol ilyen óriási összegek, óriási fegyverkezés zajlik nemzeti szinten, NATO szinten is, Magyarország mit szeretne ezzel elérni, és hol tart most akkor ezzel a folyamattal?
Ezt is érdemes picit szétválasztani. Kezdjük a jó hírrel. Ugye jó hír az, hogy ugye a Magyar Honvédség fejlesztése 2015-16 környékén kezdődött, így az Rényi akkor még 20-26 programon évre hallgatott. Ami nem feltétlenül abból táplálkozott, hogy egy ilyen zseniális előrelátás volt, hogy majd lesz Európában háború, hanem a honvédséget meg kellett erősíteni, és ez egy hosszú távú folyamat. A jó hír az, hogy itthon a védelmi ipar fejlesztése, a beszerzések azok korábban elkezdődtek, mint Európa többi részén, és haladnak. A másik jó hír, hogy ezek teljesen NATO-kompatibilisek, és ugye ez, amit a nemzeti haderővel Magyarország betesz a szövetségbe, annak mindenki örül. Tehát ez az, ami menti az egyenleget. A politikai része az abból a szempontból kockázatos, hogy azzal, hogy mondjuk késlekedik a svéd NATO-tagság ratifikációja, azokat a hangokat erősíti, vagy azokat a kételyeket veti föl, és ugye ezt kritikaként megfogalmazzák a szövetségesek, hogy ennek a kockázat közösségnek, Magyarország részének tekinti-e magát. Azt szoktam mondani, ez olyan, mint egy család. Tehát egy családban általában egy irányba mennek a dolgok, és segítik egymást
Na de ha a család és segíti egymást. Most úgy látszik, hogy pont, hogy nem segíti. Pont mint hogyha betenné a küllők közé a fadarabot ezzel a magyar kormány. Hát megállítja a folyamatot.
Így van.
De mi lehet ennek a következménye abból a szempontból? És hát most ugye újra megígérte a miniszterelnök, hogy legalábbis szó van róla, hogyha majd összeül a parlament ugye februárban, akkor majd napirendre veszik. De hát ugye nagyon sok ígéretet hallottunk már. Mi van akkor, ha Magyarország ezt tovább húzza, halasztja?
De az a furcsa helyzet van ebben az esetben, és mint az Európai Unión belül láttuk, hogy a döntéseket a NATO-ban is konszenzussal hozzák. Az EU-ban a legfontosabb közös döntéseket is konszenzussal hozzák, és nincs olyan szabály, amivel rá lehet kényszeríteni valakit arra, hogy már pedig neked el kell fogadni. Ez egy nagyon szélsőséges eset, mert hogy ezek a szervezetek nem arra vannak kitalálva, hogy valaki nem ért egyet, akár érdek, akár érték alapon bármivel, amit a közösség kíván, és a NATO esetében ugye abból indulnak ki a szövetségesek, hogy egy biztonsági környezetben vagyunk. Ennek hasonló kéne, hogy legyen valamilyen mértékben az olvasata, még akkor is, ha a baltiak és a lengyelek mondjuk történetileg jobban tartanak az oroszoktól, mert ugye az egész kérdés ebbe van beágyazva, hogy a NATO-orosz viszony, vagy a magyar-orosz viszony és egyebek. És hát ezt nehezen tudja bárki megindokolni, vagy én legalábbis még nem látom azt, hogy mi az a motiváció, ami tartósan fent tudja ezt tartani, mert ugyan én azt az érvet el tudom fogadni, hogy ennek van egy belpolitikai menete. De összességében talán ennek a súlya.
Na de ugye másfél éve húzódik, tehát a belpolitikai menet az már, ha valószínűleg, ha szándék lenne, akkor megoldható lett volna ez alatt az idő alatt.
Feltételezem, hogy az is megoldható lett volna, illetve Ilyen esetekben mindig azt kell mérlegelni, hogy egy rövid távú, legyen ez egy politikai nézetkülönbség, vagy egyetnemértés, vagy valamilyen sérelem akár magyar oldalról, és egy közép-hosszú távú szövetségi érdek, ami a biztonságot érinti. Azért a biztonsága szerintem egy olyan alapvető dolog, amit nem tenném a kockára. Különösen szövetségeseknek a biztonságát sem tenném kockára, nyilván a magunkat még kevésbé. Tehát, hogy ezt a kettőt, ezt nem biztos, hogy ugyanaz a helyi értéken kell kezelni. Meglátjuk azt, hogy most a februári ülésszakasz valóban ezzel tud-e kezdődni. És ilyen szempontból ugye az egyik legkellemetlen fejlemény az, hogy a törökök elszakadtak tőlünk ebben a folyamatban. És hát tavaly októberben, amikor Erdoğan bejelentette azt, hogy Törökország támogatni fogja majd a ratifikációt, és majd a...
Hát lehetett számítani arra, hogy egyszer csak ide eljut ez a folyamat.
És nagyjából az időzítést is lehetett tudni, látni, hogy ennek mi a folyamata. Nyilván hétre pontosan senki nem tudta megmondani, hogy ez majd január végén fog bekövetkezni, de azt viszont lehetett tudni, hogy a magyar parlament mikor ülésezik, és mikor nem. És most úgy vagyunk egy január végi török bejelentésen és túl a ratifikáción, hogy még két hétig gyakorlatilag hatásszünet van itthon. Tehát ha most azonnal dönteni akar a magyar parlament, akkor is még meg kéne várni a rendes ülésszakot, vagy emiatt összehívni
egy rendkívüli napot, még azt, vagy egy rendkívüli ülést, még az is elképzelhető lenne talán.
Gyakorlatilag igen, és ha demonstrálni szeretnénk azt, vagy menteni a rossz visszhangját az egésznek, akkor azt mondom, hogy jó, beláttuk, hogy ez most egy végtelenül fontos történet, akkor most összehívjuk a rendkívüli ülést és megszavazzuk. De hát, hogyha az az érv ül, hogy itt még belpolitikai vita van, és meg kell győzni bárkit arról, hogy a svéd NATO tagság az egy jó befektetés, akkor ugye rendkívüléssel ezt nem tudják orvosolni.
Azok az érvek és azok a hangok, amelyek számtalanszor előkerültek a nemzetközi sajtóban politikusok részéről, hogy ezzel Magyarország bontja vagy bonthatja a NATO-nak az egységét, amire most nagyon nagy szükség van. Mindig is nagyon nagy szükség volt, de nyilván most is a háború kapcsán, és hogy most azt láthatják ezáltal, ugye, hogy nem egységes a szervezet. És hát ugye itt nyilván Orbán Viktornak a tárgyalásai, egyrészt Pekingben, másrészt Putyinnal a tárgyalásai, ez mennyire bont, vagy mennyire erősítheti mondjuk ezt a narratívát, és mennyire lehet ennek súlya jelentősége?
Hát a narratívákban
kevésbé... Mennyire figyelnek oda mondjuk arra, hogy Magyarország, egy icipici kis ország, akár mondjuk a többi országgal összehasonlítva, Oroszország, Kína, Amerikához képest.
Én a narratívákat kevésbé tartom szakmai szempontból fontosnak. Nyilván én nem a közvélemény és a szavazók oldaláról nézem ezt, hanem szakmai oldalról, tehát amíg a gyakorlati együttműködést ez nem ássa alá vagy akadályozza, addig nem feltétlenül probléma. De politikai oldalról ennek nyilván vannak hatásai, még akár nem is feltétlenül a NATO-n belül, tehát a Magyarországgal szembeni legkülönbözőbb kritikák, vagy a jogállamisági mechanizmus az EU-n belül. Ugye ez ugyanaz a szövetségi környezet. Ha egyik oldalról egyik ügyben segítjük a menetet, akkor a másik szervezetben, egy másik ügyben ők is támogatják a mi elképzeléseinket. Ha mi az egyikben akadályozzuk a közös fellépést és dolgokat, akkor a másik szervezetben, akár az EU-ban mondjuk a Magyarországnak járó újjáépítési fejlesztés és egyéb pénzeket tudják blokkolni. Tehát azért ez nem egy egyirányú utca, hogy az egyik fél cselekszik, a másik meg csak elszenvedi. A gyakorlati értelemben én a jelentőségét most per pillanat még az Oroszországgal kapcsolatos állásfoglalásoknak, vagy annak azok hiányának tulajdonítok, vagy esetleg az Ukrajnával kapcsolatosnak, mert Kína még egy közép-hosszú távú probléma. Ott nincs még egységes európai álláspont sem, tehát ott el lehet lavírozni ilyen köztes menettel. A NATO-orosz viszonylatban nem nagyon van ilyen, még azok sem, akik egyébként mondjuk gazdasági energetikus ügyekben egy oldalon állnak a magyar állásponttal, a Szlovákia, vagy Ausztria, Ciprus, Olaszország, tehát ahol vannak időnként érdekközösségek, de biztonsági oldalról ez nem nagyon jellemző. És hát hiába akarunk arra építeni, hogy majd más területen ezt ellensúlyozni tudjuk, most egyelőre itt a NATO-n belül kapjuk a kritikát.
Van ennek egyébként egy határa, mit gondol? Tehát, hogy meddig lehet húzni ezt a folyamatot a NATO-val szemben, vagy meddig lehet akadályozni ezt a folyamatot?
Technikailag bármeddig lehet akadályozni, hiszen nem kötelezhető senki. Az egy más kérdés, hogy milyen egyéb eszközökkel tudnak akár az egyes államok, legyen ez az Egyesült Államok nyomást gyakorolni, vagy a közösségnek egy más formában felálló grémiuma. Tehát megint csak az EU-s pénzekre tudok visszautalni. Ha akadályoztatva látják azt, hogy Magyarország az Ukrajnának szánt támogatásokat blokkolja, akkor keresnek egy olyan felállást, amikor az EU 26-ok fognak megegyezni Ukrajnával, és biztosítják a támogatást. Uh-huh. A NATO-n belül nyilván azt nem tudják megcsinálni, hogy Magyarország nélkül fölveszik Svédországot, de majd találnak olyan ügyet, amiben be tudják szorítani a politikát, és megpróbálják rávenni. Ennél egyébként sokkal egyszerűbb az, hogyha egy intenzívebb magyar-svéd párbeszédben ezt megnyugtatom, megpróbálják rendezni. Kelljen bármit elmondani Budapesten a svéd részről.